Március 9-e, szerda, reggel 5 óra 50 perc.
Önt keresik, uram?
Tessék, motyogta az igazgató félállomban.
Telefon, uram, önnek.
A házvezető nője állt az ajtóban a házi köntösében.
Ó, te jó ég, hány óra van?
10 perc múlva 6, uram.
Ki keres?
Mr. Elliot, uram.
Rendben, kapcsolja ide.
Elliot ébresztette fel. Soha nem tett volna ilyet, ha nem lett volna olyan sürgős a dolog.
Jó reggelt, Elliot, mi van?
Szünetet tartott.
Biztos ebben? Ez megváltoztatja az egész helyzetet. Mikorra kell neki bejönnie? Persze, 7 órára. 6 óra 30-ra várom magát.
Az igazgató letette a telefont, és az ágya szélén ülve jó hangosan mondta.
Á, fene, egye meg!
Az igazgató normái szerint szélsőséges megnyilatkoztatásnak számított. Nagy lábát határozottan a padlóra helyezte, hatalmas kezét hasonlóképpen hatalmas combjára támasztotta, és mélyen elmerült a gondolataiban. Végül felkelt házi köntöst vett fel, és eltűnt a fürdőszobában, csak közben még néhányszor megismételte a szitkozódásait. Marknak szintén volt egy telefonhívása, bár nem a névtelen embertől, hanem Elizabethtől. A lány sürgősen találkozni akart vele. 8 órára állapodtak meg, mégpedig a Mayflower szálloda előcsarnokában.
Biztos, hogy ott senki nem fogja őt felismerni, de kíváncsi volt Elizabeth, miért választotta ezt a különleges találkozóhelyet.
Mark levette a köntösét és bement a fürdőszobába. A szenátor szintén kapott egy kora reggeli telefonhívást, bár nem a névtelen embertől, nem Elizabeth-től, hanem Nicholson elnöktől, aki véglegesítette az utolsó eligazítású szolgáló déli megbeszélésüket a Silver Springi Sheraton szállodában. A szenátor jóvá hagyta, visszatette a telefont, és elgondolkozva fel alá kezdett járkálni a szobában.
3 kávét kérek, Mrs. McGregor, mindketten itt vannak?
Kérdezte az igazgató, amint elment a titkárnője mellett.
Igen, uram.
Mrs. McGregor nagyon csinos volt új kétrészes ruhájában, de az igazgató észre sem vette, csak beballagott az irodájába.
Jó reggelt, Matt! Jó reggelt, Mark!
A kérdés az volt, mikor robbantsa a bombát. Úgy határozott, hogy először hagyja Andrews beszélni.
Nos, halljuk, mit talált?
Amint tegnap említettem, uram, azt hiszem a listát 5-re csökkenthetjük, a Massachusetts-i Brooks-ra, a nyugat-virginiai Byrd-re, a Connecticut-i Dexter-re, a dél-karolinai Harrisonra és a texasi Thorntonra. Az egyetlen közös tényező közöttük a fegyverellenőrzési törvényjavaslat, amely, mint tudjuk, uram, március 10-én valószínűleg törvényé válik. Az egyedüli módja annak, hogy ezt megakadályozzák, az elnök meggyilkolása lenne.
Az én véleményem szerint, szólt közbe Rogers, éppen ez lenne az egyetlen olyan lépés, amely biztosítaná, hogy a javaslat mindkét házon átmegy. Ezt talán mondja inkább a két Kennedynek, Martin Luther Kingnek, George Wallace-nak vagy esetleg Ronald Reagannek,
válaszolt az igazgató.
Folytassa, Mark!
Mark összefoglalta, amikről Lycum és Stampouzis tájékoztatta őt az egyes emberekkel kapcsolatban, és elmondta, minek alapján törölt két embert a hetes listáról, név szerint Pearson-t és Nunt. Hát ez minden, amit jelenteni tudok, uram, ha csak nem rossz úton közelítjük meg a dolgot, és nem vakvágányon keresgélek. Ami engem illet, ezt teljesen lehetségesnek tartom, mert úgy tűnik, fantomok ellen hadakozom. Az igazgató bolintott és várt. Mark folytatta. A mai napot arra szeretném szánni, hogy mindegyiküket meghallgassam a szenátusban. Bárcsak tudnék egy jó módszer találni arra, hogy megtudjam, hol voltak február 24-én ebédidőben. Talán nyíltan meg kellene kérdezzem tőlük.
Há, a közelükbe sem menjen. Ez a legbiztosabb módja lenne annak, hogy mindenkit elijesszünk, és eltűnjenek a szemünk elől. Most pedig, Mark, figyelmeztetnem kell arra, hogy az én híreim nem jók. Dőljön tehát hátra, és készüljön fel a legrosszabbra. Arra kezdünk gyanakodni, hogy az ember, akit keresünk, Dexter, mondta az igazgató.
Mark megdermett.
Miért, uram? Sikerült kinyögnie.
Az igazgató helyettes szólásra készen előrehajolt.
Van néhány emberem, akik feltűnésmentesen átvizsgálták a George Tanint. Nem feltételeztük, hogy bármit is ki tudunk deríteni, de végig kérdeztük az egész nappali személyzetet. Ők persze nem tudtak segíteni. Ma, korán reggel csak azért, hogy körültekintőek legyünk, kikérdeztük az éjszakai személyzetet is. Kiderült, hogy az egyik éjszakai portás, aki napközben nem volt szolgálatban, egészen bizonyosabban, hogy látta Dexter szenátort elsietni a szállodából február 24-én délután, úgy 2 óra 30 tájban.
Mark el volt képedve.
Honnan tudja, hogy Dexter szenátor volt?
Wiltonban, Connecticut államban született, és ott nőtt fel. Jól ismeri a szenátort. Attól tartok, van még valami más is. Egy fiatal nő társaságában volt, akinek a személy leírása nagyjából ráillik a lányára.
Hát ez nem bizonyíték, mondta Mark. Ez mind csak közvetett dolog. A törvényszék előtt nem állná meg a helyét.
Biztos vagyok abban, hogy igaza van, felelt az igazgató. De Dexter szenátor számára ez egy nagyon szerencsétlen egybeesése a dolgoknak. Emlékezzünk vissza a fegyverüzletben való részvételére. Pénzügyileg nem fog neki jót tenni, ha a fegyver ellenőrzési törvény javaslat átmegy. Valójában a nyomozásunk szerint az egész személyes vagyonát elveszítheti. Így indítéka is van.
De uram, érvelt Mark az Elizabethbe vetett hit vágyától vezérelve, valóban azt gondolja, hogy egy szenátor összeesküvést szervezne, hogy megöljék az elnököt csak azért, hogy az egyik vállalatát felszínen tartsa. Oly sok és kevésbé drasztikus módja van annak, hogy halogassa a törvényjavaslatot. Például megtorpedozhatja a bizottsági fázisban, vagy obstrukciót szervezhet.
Már megpróbálta, és nem sikerült neki, Mark, szakította félbe Matthew Rogers.
A másik négy szenátornak sokkal nyomosabb indítéka lehet, amelyről történetesen mi nem is tudunk. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül Dexter az, akit keresünk, folytatta a fiatalember nem túl meggyőzően.
Mark, én megértem, amit mond, de ez is egy szempont. Normál körülmények között egyetértenék azzal, hogy valószínűtlennek látszik, de nekünk azon a tényszerű nyomon kell elindulnunk, ami van. Még a halovány is, és jelenleg nem több egy közvetett körülménynél. És van itt valami más is. Március 3-án éjszaka, amikor Kasefikist és a postást meggyilkolták, Dr. Dexter neve nem szerepelt az ügyeleti nyilvántartásban. 5-kor kellett volna abbahagynia a munkát, de ő, valamilyen megmagyarázhatatlan okból, 2 órával tovább maradt, ellátta a görögöt, aki nem az ő betege volt, és azután hazament. Lehetséges, hogy csak lelkiismeretes volt, és ezért dolgozott tovább, vagy beugrott az egyik kollégája helyett, de túlságosan sok itt a véletlen egybeesés, Mark. Meg kell mondanom, hogy tárgyilagosan szemlélve az esetőségek, Dexter szenátor is a lánya ellen szólnak.
Mark nem válaszolt.
Most nagyon jól figyeljen, folytatta az igazgató. Én tudom, maga azt akarja hinni, hogy ez mind csak közvetett bizonyíték, és hogy a másik négy között van a mi emberünk, de már csak 26 óránk maradt, mielőtt az elnök elhagyja a Fehérházat, és nekem azokkal a tényekkel kell számolnom, amelyek a rendelkezésünkre állnak. El akarom kapni azt az embert, akárki is legyen, és nem vagyok hajlandó kockáztatni az elnök életét. Mikor találkozik legközelebb a lányjal?
Mark felpillantott. 8-kor a Mayflowerben.
Miért?
Fogalmam sincs, uram, csak annyit mondott, hogy fontos.
Nos, azt hiszem, el kell mennie, de azonnal jelentsen nekem a végzet.
Igenis, uram.
20 perc múlva 8, úgyhogy jobb, ha elindul. Mellékesen nincs szerencsénk még azokkal az $50 bankjegyekkel sem. Már az utolsó 8-nál tartunk, de még mindig nem találtuk meg Mrs. Kasefikis új lenyomatát. Jobb hírek vannak azonban a németről, Gerbachról. Minden kétséget kizárva megállapítottuk, hogy nem állt kapcsolatban a CIA-val a rodéziai tartózkodás alatt, vagy a halálának időpontjában, így egy problémával kevesebb.
Mark fütyült az $50 bankjegyekre, a német autósra, a maffiára és a CIA-ra. Úgy tűnt, az elvégzett kemény munkája egyenesen Dexterhez vezeti őket. Sokkal levertebben távozott a hivatalból, mint ahogyan bejött. Az utcára érve elhatározta, hogy gyalog megy a Mayflowerbe, abban a reményben, hogy kitisztul a feje. Nem vette észre, hogy 2 férfi követi a Pennsylvania Avenue-n a Fehérház mellett vezető útján egészen a szállodáig. Egy gomb megnyomása után Elliot belépett az igazgató irodájába.
Elliot, igaza volt a Mayflowerre kapcsolatban. Mit csinált ebben az ügyben?
2 emberünk van ott, uram, egy pedig követi Andrews-t.
Ez az első alkalom 36 év óta, hogy gyűlölöm a munkámat, bosszankodott az igazgató. Nagyon jól csinálta Elliot, de hamarosan el is mondhatom végre magának, hogy mi is ez az egész átkozott ügy.
Igen is, uram.
Nézze végig ezt az 5 nevet. Minden nyomot kövessen végig.
Igen, uram.
Köszönöm.
Elliot kiosont az ajtón.
Ennek az átkozott embernek nincs szíve. Nem lehet az embernek olyan jobb keze, akinek nincs szíve. Habár az efféle különleges helyzetekben elképesztően hasznos. Minden esetre, ha ezen az egész ügyön túl leszünk, visszaküldöm Idahóba is.
Mondott valamit, uram?
Semmit, Mrs. McGregor. csak már egészen becsavarodom. Ne törődjön velem! Ha jönnek a fehér köpenyesek, hogy elvigyenek, csak írja alá három példányban, és utána megkönnyebbülhet.
Mrs. McGregor elmosolyodott.
Tetszik az új ruhája?
Jegyezte meg az igazgató. Mrs. McGregor elpirult.
Köszönöm, uram.
Mark belökte a Mayflower szálloda lengő ajtaját, és tekintetével Elizabethet kereste az előcsarnokban.
Mennyire kívánta őt látni, mennyire szerette volna abba hagyni a fondorkodást és elmondani neki az igazságot. Hiszen mindez csak közvetett bizonyíték, ragaszkodott továbbra is makacsul az álláspontjához.
Nem látta a lány sehol, így választott egy kényelmes helyet, ahonnan jól szemmel tarthatta az előcsarnokot. Az előcsarnok távolabbi végén egy férfi egy Washington Postot vett le az újság állványról, Mark nem vette észre, hogy meg sem kísérelte olvasni. Hirtelen meglátta Elizabethet, amint feléje tart Dexter szenátorral az oldalán. A pokolba csak ez hiányzott.
Hello, Mark! A lány gyengéden arcon csókolta.
Júdás megmutatja a farizeusoknak, kit kell megölni? Ez igazán barátságtalan befejezés.
Mark, szeretném, ha megismerkednél az édesapámmal.
Jó reggelt, uram! Jó reggelt, Mark, örülök, hogy megismeretem. Elizabeth meglehetősen sokat mesélt magáról.
És mennyit tudna maga mesélni nekem, gondolta Mark.
Hol volt február 24-én, és hol lesz holnap?
Mark, minden rendben? Érdeklődött Elizabeth.
Igen, köszönöm, jól vagyok. Bocsánat, szenátor úr, én is nagyon örülök, hogy megismerkedhettünk.
A szenátor furcsán bámult rá. Nos, drágám, nekem mennem kell, sűrű programom van. Várom a holnapi szokásos ebédelésünket.
Akkor a viszontlátásra, papa. Köszönöm a reggelit és a beszélgetést.
Isten vele, Mark, remélem hamarosan találkozunk.
Dexter szenátor még mindig fürkészően nézte őt.
Lehetséges, válaszolta Mark csendesen.
Nézték, amint eltávozott. Ugyanezt tette három másik ember. Egyikük elment telefonálni.
Mark, de mi van veled? Miért voltál olyan rideg az apámmal? Én annyira szerettem volna, hogy találkozzatok.
Hát sajnálom, csak fáradt vagyok.
Vagy van valami, amit nem akarsz elmondani nekem?
Kérdezte Elizabeth.
Hát én ugyanezt kérdezhetném.
Miről beszélsz?
Aj, nem is tudom. Felejtsd el, mondta Mark. De miért akartál olyan sürgősen találkozni velem?
Egyszerűen azért, mert azt akartam, hogy megismerkedj az apámmal. Mi van ebben olyan különös? És mi a csodával bosszantottalak fel?
A lány elindult a folyosón, és sietve a szálloda bejáratának lengő ajtaja felé tartott. A három férfi látta, amint eltávozik. Az egyik követte, kettő Andrewsra tapadt. Mark lassan az ajtó felé tartott. Az ajtón álló szertartásosan szalutált neki.
Taxit, uram! Nem, köszönöm, gyalog megyek.
Az igazgató éppen telefonon beszélt, amikor Andrews visszatért és intett neki, hogy üljön az íróasztal melletti nagy bőrfotelbe. Mark kusza gondolatai közepette, süppett bele. Tyson letette a telefont és egyenesen ránézett.
Szóval most találkozott Dexter szenátorral. Meg kell magának mondanom, hogy Dr. Dexter vagy semmiről sem tud, vagy Oscar díjat érdemelne a Mayflower-ben való alakításáért.
Mindent láttak, állapította meg Mark.
Természetesen, sőt, ennél is többet. Két perccel ezelőtt a nő belekeveredett egy autóbalesetbe. Az előbb értesítettek a részletekről.
Mark felugrott.
Dr. Dexter, jól van, néhány száz dollárnyi kár keletkezett a kis fiátjának az elején, de a buszon, amivel összeütközött, egy karcolás sincs. Érzékeny egy lány. Éppen úton van a munkahelyére egy taxiban, vagy legalábbis azt hiszi, hogy abban.
Mark felsóhajtott és már beletörődött az elkövetkezőkbe.
És hol van Dexter, szenátor? A Kapitoliumba ment, amikor megérkezett, telefonált valahová, de ez nem tűnt fontosnak.
Mark kezdte magát úgy érezni, mint a dróton rángatnák.
Mit óhajt tőlem, most mit csináljak?
Kopogtatás hallatszott az ajtón, és megjelent a névtelen ember. Átnyújtott az igazgatónak egy feljegyzést, aki gyorsan elolvasta.
Köszönöm!
A névtelen ember eltávozott. Mark a legrosszabbtól tartott. Az igazgató letette a papírdarabot az íróasztalra, és felnézett.
Thornton szenátor sajtótájékoztatót hívott össze 10:30-ra a 22-28-as számú szenátusi bizottsági terembe. Jobb, ha azonnal oda megy. Telefonáljon rögtön, mihelyt megtartotta a beszédét. De az utána következő kérdések a sajtó részéről lényegtelenek, máskor is azok.
Mark gyalog ment a szenátusba, és megint csak abban reménykedett, hogy kitisztul a feje. De ez nem történt meg. Szerette volna felhívni Elizabethet és megkérdezni, jól van-e a baleset után, sőt, mi több, 100 kérdést tett volna fel neki, de csak egyetlen választ akart. Három ember sétált a szenátus felé, kettő közülük az út hosszának egyik, illetve másik részét tette meg, a harmadik az egész utat.
Így adódott, hogy mindhárman a 22-28-as terembe érkeztek, de egyiküket sem érdekelte Thornton szenátor nyilatkozata. A termet már előkészítették, a sajtó képviselői egymással csevegtek. Már is telt ház volt, habár Thornton szenátor még nem érkezett meg. Mark kíváncsi volt a politikus mondani valójára, és hogy az vajon tisztázza-e az ő kérdéseit. Felfedi a nyilatkozat Thornton esetleges bűnösségét, szolgáltat-e olyan indítékot, amellyel visszatérhet az igazgatóhoz. Arra gondolt, amint az ismert riportereket nézte, hogy ők talán sejtik már, miről szólhat a nyilatkozat, vagy akár tippeket is kaphattak a Thornton stáb tagjaitól. De nem akarta megkérdezni őket, mert tartott attól, hogy visszaemlékeznének rá. Thornton hatásos belépőjével Cézár is elégedett lett volna, a szenátort pedig három asszisztens és egy magántitkár kísérte. Nyilvánvalóan készült a mai napra. Sötét haja fény lett a hajolajtól, és azt az öltönyét vette fel, amelyet feltehetően a legjobb ruhájának tartott, egy zöldet kék hajszálcsíkokkal. Senki sem mondta neki, mit kell viselnie a televízió kamerák előtt, csak is sötétet és a lehető legegyszerűbbet, vagy ha mondták is, nem figyelt oda. Leült a terem elejében lévő hatalmas trónszerű székre, lába alig ért a padlóig. Jupiter lámpák vették körül, a tévé szakemberei elhelyezték a mikrofonokat. Hirtelen még három másik lámpát is bekapcsoltak. Thornton már izzadt, de folyvást mosolygott. A televíziósok jelezték, hogy készen állnak. A szenátor megköszörült a torkát.
Hölgyeim és uraim, a sajtó képviseletében...
Pompás kezdés, jegyezte meg Mark előtt egy tudósító, aki minden szót gyorsírással rögzített. Mark felismerte, Bernstein volt a Washington Posttól. A teremben teljes csend lett.
Éppen a Fehérházból jövök az Egyesült Államok elnökével folytatott magánbeszélgetésről, és ennek a találkozásnak ez alapján nyilatkozatot óhajtok tenni a nyomtatott és az elektronikus sajtó számára.
Szünetet tartott.
A fegyver ellenőrzési törvény javaslattal szembeni kritikai hozzáállásomat és a bizottságban ellene leadott szavazatomat az a szándék vezérelte, hogy képviseljem a választóimat és a munkanélküliségtől való nyílt félelmüket.
És a te nyílt félelmeidet a munkanélküliségtől, jegyezte meg Bernstein halkan. Mivel vesztegetett meg az elnök a hétfői ebédnél? A szenátor ismét megköszörült a torkát.
Az elnök biztosított engem afelől, hogyha ez a törvény elfogadtatásra kerül, és a fegyverek hazai előállítását megtiltják, segíteni fogja egy olyan törvény meghozását, amely azonnali pénzügyi támogatást nyújt a fegyvergyártóknak és az alkalmazottaiknak. Ezzel a lépéssel azt reméli, hogy a fegyveripar gyárait más, a romboló hatású fegyvereknél kevésbé veszélyes célú termékek előállításánál lehetne alkalmazni. Az elnök elgondolása lehetővé tette számomra, hogy a fegyver ellenőrzési törvény javaslat mellett szavazzak. Engem ezzel a javaslattal kapcsolatban már jó ideje két gondolat foglalkoztat.
Így igaz, dörmögte Bernstein.
Amiatt a tényleges félelem miatt, hogy a bűnözők mennyire könnyen juthatnak lőfegyverhez.
Tegnap nem aggódtál emiatt, és milyen egyességet ígért neked az elnök, mormolta a tudósító. Vagy azt mondta, hogy segíteni fogja jövőre az újraválasztásodat?
És ezt a problémát én mindig is mérlegeltem.
És egy kis vesztegetés átbillentette ezt a mérleget. Bernsteinnek megvolt a maga hallgatósága, amely sokkal jobban szórakozott bemondásain, mint Texas szenátorának mondandóján.
Most, hogy az elnök ilyen megfontolást tett, úgy érzem, tiszta lelkiismerettel kijelenthetem.
Olyan tisztával, hogy tökéletesen át lehet látni rajta, tette hozzá Bernstein.
Hogy támogathatom pártom álláspontját a fegyver ellenőrzéssel kapcsolatban. Ezért holnap a szenátus ülésén nem leszek ellenzékben az elnökkel szemben.
Vattaps hallatszott a terem egyes részeiből, mintha különböző stratégiai pontokon segéderőket helyeztek volna el.
Ma éjszaka, hölgyeim és uraim, folytatta Thornton szenátor, könnyű szívvel fogok nyugovóra térni.
A biztos újraválasztás reményében, egészítette ki Bernstein.
Azzal szeretném befejezni, hogy megköszönöm a sajtó tagjainak a részvételt.
Mi is? Ez volt ma az egyetlen show műsor a városban. Nevetés tört ki a Poszt tudósítója körül, de nem hallatszott el Thorntonig.
És természetesen örömmel válaszolok bármilyen kérdésre, köszönöm.
Fogadjunk, hogy az enyémre nem válaszolnál. A riporterek legtöbbje azonnal elhagyta a termet, hogy a lapok kora délutáni kiadásának lapzárja előtt még le tudja adni a cikkét. Már csatlakozott hozzájuk, de még egy pillantást vetett a híres zsurnalisztára. Most folyóírással írt.
Barátaim, rómaiak, földieim, figyeljetek rám! Temetni jöttem ként, nem dicsérni.
Nem éppen címoldalra illő anyag. Három másik ember, aki szintén ott volt a sajtókonferencián, követte Márkot, amint kiment a teremből, és az előcsarnokban lévő legközelebbi nyilvános telefonok felé rohant. A fiatal ügynök látta, hogy valamennyi fülke foglalt, mivel az újságírók mind azon igyekeztek, hogy elsőként tudják leadni az anyagukat, és mindegyik mögött hosszú sor állt. Az előcsarnok másik végében lévő két telefonnál is sorban állás volt. Márk lifttel lement a földszintre, ahol ugyanaz a helyzet fogadta. Csak egyetlen lehetősége maradt, az utca túloldalán lévő Russell-ház. Az épületben található nyilvános telefon. Futva tette meg az utat, ugyanígy a másik három ember is. Amikor odaért, egy lépéssel előtte egy középkorú nő ment be a fülkébe.
Halló, én vagyok, megkaptam az állást, igen. Igen, egész jó. Csak délelőtt. Igen, holnap kezdek. De nem panaszkodhatom, a fizetés nem rossz.
Márk fel alá járkált, három ember figyelte. Az asszony végre befejezte a beszélgetést, és széles mosolyal elsétált, figyelmet sem fordítva Márkra, illetve a nemzet problémáira. Legalább van valaki, aki bízik a holnapban, gondolta magában az ügynök. Körülnézett, hogy megbizonyosodjék, senki sem hallja őt, bár megmert volna esküdni, hogy az egyik reklám mellett álló férfi ismerős neki valahonnan. Talán az egyik munkatárs az FBI-tól. Látta már valahol ezt a sötét szemüveg mögé bújt arcot. Lassan nagyobb védelmet kap, mint maga az elnök. Tárcsázta az igazgató magántelefonjának számát és megadta magáét. A telefon szinte azonnal visszacsengett.
Thornton, törölhető a listáról, uram, mert...
Tudom, szakította félbe az igazgató. Éppen most értesítettek, hogy mit mondott. Én pontosan ezt vártam tőle. Mennyiben benne van a dologban? Ettől ő még az én listámról nem kerül le, sőt, még gyanúsabb lesz tőle. Tartsa rajta a szemét ma délután mind az ötükön, és abban a pillanatban hívjon Mihályt, talál valamit. Ne vesztegesse az időt azzal, hogy bejön az irodámba.
A telefon kattant. Márk elkeseredve nyomta le a tartó villát, megvárta, amíg bejön a vonal, bedobott egy 25 centest, és tárcsázta a Woodrow Wilsont. A szolgálatban lévő ápolónő Elizabeth keresésére indult, de azzal tért vissza, hogy egész nap senki sem látta. Márk visszaakasztotta a kagylót, még köszönni is elfelejtett. Lement a lifttel az alaksori kávézóba, hogy ebédeljen. Ez a döntése két másik vendéget is eredményezett az étteremnek. A harmadik embernek már volt megbeszélt ebéd találkozója, amiről késésben is volt.